A harmadik üzenetünk ebben az üzenet sorozatban az, hogy mi történik velünk, miután meghalunk. A címe az, hogy a gyerekeim mit mondanak majd a temetésemen. És ez egy fontos üzenet lesz mindannyiunk számára. Igaz, hogy nagy részt apukákhoz fogok beszélni. Mindegy, hogy mekkora gyereked van. És de leendő apukákhoz is, egyedülálló férfiakhoz, egyedülálló anyukákhoz, tehát mindenkihez hiszem, hogy Isten szólni fog. Úgyhogy visszaemlékezve arra, hogy csak hogy így összehozzuk ezt a dolgot itt az örök élettel, és hogy a halál és mi egymás. Emlékszem gyerekkoromban délutánra, csak ennyi emlékem van róla, hogy elbújtam valahova az asztal alá, hiszem az íróasztalom alá, ilyen 6-7-8 éves lehettem, én kisiskolás, azt sírtam. Aztán apukám azt mondja, mi van? És hát nem mertem elmondani neki. Nem tudom. Nem mertem elmondani neki. És aztán végül bevallottam neki, mert úgy bevett az ölébe, és hogy na, mondjad, mi, azért. És akkor mondom, hát félek attól, hogy mi lesz majd, amikor meghalsz. Mi lesz, amikor meghalunk, vagy meghalsz. Tehát emlékszem arra, hogy az a tudat, hogy egyszer örökre leszünk választva, és nem fog találkozni azzal, akit szeretek, hogy milyen rossz lesz. Ugyanez van egyébként Fruzsikával is, az elmúlt fél évben sokszor emiatt nem alszik, vagy nem tud aludni. Attól fél, hogy betörnek hozzánk, és akkor valami baja lesz, vagy bajunk lesz, vagy mi lesz, ha mi meghalunk. És ja. Úgyhogy ez egy ilyen valós érzés, lehet, hogy neked is van ilyen emléked a gyerekkorodból, lehet, hogy a felnőtt korodból. Nekem ez nagyon megmaradt. És Jakab levelét fogjuk olvasni most, és Jakab levele, az, tehát ki volt Jakab? A Károli Biblia azt mondja, hogy Jakab apostol, de nem az apostol írta, nem a 12 apostol közül Jakab, hanem ez egy másik Jakab volt, ez a Jakab az Jézusnak a féltestvére volt. Ő addig nem hitt Jézusban, amíg Jézus fel nem támadt. Addig csak a bátyja volt. Csak egy báty. Ugyanilyen volt egyébként Júdás is, Júdás levelét, hogyha olvasod, ilyen egyfejezetes kis levél az Új Szövetségben, ő is Jézusnak a féltestvére volt. Tehát ezek voltak azok a családtagok, akik úgymond hülyének nézték Jézust, míg élt. És ezt amikor megölték és feltámadt, akkor megfordult az életük. Na mindegy, de elképzeltem, hogy milyen vagány dolog lehet Jézus testvérének lenni. Baj van a suliba. Hiszed magad, de Jézust. Ott van veled. Rendbe rakja a dolgokat. Vagy mit tudom én, meghal a család kutyája, ugye. Akkor oda lehet vinni hozzá. És Jézus meggyógyítja, vagy föltámasztja. Meghal a család macskája. Így járt. Jézus segít eltemetni. Ugye? Csak azért, mert annyira szeretem a cicákat. Tudom, hogy néhányatoknak nem tetszik, hogy én nem szeretem a cicákat. De mindig is viccelni fogok ezzel. Na, tehát, hogy Jézus testvére volt, és sokat látott, hitetlenként is, de aztán megfordult az élete. És három verset fogunk elolvasni az ő leveléből, a negyedik fejezetből. A 13., 14. és 15. verset fogjuk megnézni. És nagyon fontos mondani valója van mindannyiunk számára, és a mai kereszténység számára. És ez egy olyan három vers, hogyha az ember nem is nagyon hiszi, hogy a Biblia igaz vagy nem igaz, fogalma sincs vagy bizonytalan, ezeknek a verseknek akkor is van értelme. Úgyhogy nézzük, kezdjük el 13. verstől. Azt mondja, vannak, akik azt mondják, Ma, vagy holnap elmegyünk abba a városba. Ott maradunk egy évig, üzleteket kötünk, és sok pénzt keresünk. Na most, hányan vagytok perfekcionisták, vagy maximalisták? Tehát színkódolt naptár, minden szépen betáblázva, nagyon minden pontosan úgy kell működnie, hogy eltervezted, leszervezted, és borul a kedély állapot, ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretnéd. És igen, és főleg borul az az ember, aki ezt okozta, vagy tök mindegy, ki okozta, akkor a férjed borul. Tehát, mert mert rajta csattan az ostor. Tehát, de egyébként fantasztikus, hogy vagytok ilyenek. Mert nélkületek az olyanok, mint én, nem tudná túlélni ezt a világot. Tényleg, tehát szükség van mindenkire. És arra is, hogy ti pedig a legnagyobb precizitással igyekezzetek, és tegyétek azt, ami a dolgotok. Na, de hogy ez egy ilyen megnyilatkozás. Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba. Tehát egy terv. Ott maradunk egy évig, és sok pénzt keresünk. Üzleteket kötünk, és sok pénzt keresünk. Na most, tehát vagy vannak köztünk maximalisták, vagy ismerünk olyanokat. Aztán ki az, aki szeretne több pénzt keresni, mint amit most keres? Igen. Leestek a kanapéről is leestek a hátulülők. Ja, tehát vagyunk ilyenek, nem? Mindannyian. Tehát ha egyébként, tehát nyugodtan mindenki föltetek kezét, hanem Bill Gates vagy a Cukorhegy, Zuckerberg a Facebooknak az alapítója, mert persze mindannyian szeretnénk többet keresni, mint amit most keresünk, de egy kicsit a férfiakra kihegyezve ezt a dolgot és ezt a verset itt, hogy mi férfiak, tehát nagyban az önazonosságunkat abból eredeztetjük, és ahhoz kötjük, és abból ered, hogy mit tudunk mi létrehozni, mennyit tudunk mi keresni. Mennyi pénzt keresünk, hogy tudjuk eltartani a családunkat, hogyha van családunk, hogy tudunk róluk gondoskodni. És sokszor tehát értéktelennek tartjuk magunkat akkor, amikor ez nem megy. És még jobban elkezdünk küzdeni, még jobban elkezdünk harcolni, és aztán lehet, hogy még nagyobb kudarcokat fogunk átélni. És az én képünk, az én azonosságunk, hogy ki vagyok én, az elkezd rombolódni emiatt. És ezért van az, hogy férfiakat kiváltképpen megragad az a tudat, hogy előléptetés, kiváltképpen megragad az, hogy siker, vagy fizetésemelés, vagy tehát bármi. Tehát ezek a dolgok pont emiatt abszolút kísértési helyzetbe tudják vinni a férfiakat. Hogy siker, a sikerért tenni dolgokat, vagy a vélt sikerért, az előléptetésért, a fizetésemelésért, és nagyon könnyen be tud bennünket rántani ennek az ígérete, vagy vágya, és könnyen föl tudjuk áldozni a fontos dolgokat ezeknek az oltalán, mert az önazonosságunkat ebből származtatjuk. Ez egy nagy veszély a férfiaknak, oké? Na, de hogy amiről itt ebben a versben szó van, ez nem rossz. Tehát az, hogy most valaki tervez, és azt mondja, hogy elmegyek abba a városba, ott maradok egy évig, üzleteket kötök, és sok pénzt keresek, ezzel nincs semmi gond. Oké? Tehát ez nem probléma. Tehát ez nem arról van szó, hogy most ilyet mondani, hát ez bűn, és fú, de rossz. Ez teljesen rendben van. Csak... ezt a mondani valót egy más szemszögből kell néznünk, és erre hívja fel a figyelmet Jakab is. Hát, és hát a Szent Szellem igazából Jakabon keresztül. De azt mondja, így folytatja, hogy jól figyeljetek, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Oké, tehát tervezünk, így és így fogjuk csinálni, ez is ez fog történni, de fölhívja a figyelmet valamire, a Szent Szellemit, hogy jó figyelj, azt sem tudod, mit hoz a holnap. Nem tudod, mit fog történni holnap. Nem? Ez igaz. Nem igaz? Valaki tudja, hogy mit fog hozni a holnap? Elképzelhető, ha azt szerint a rutin szerint megy, ami a szokásos. De nem tudjuk. Valójában nem tudjuk, hogy mit fog hozni a holnap. Tehát ha hiszek, ha nem hiszek, fogalmam sincs. És neked se. Tervünk lehet, de nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Nem tudom, hogy halt-e már ismerősöd, rokonod, hirtelen autóbalesetbe. Egy hirtelen balesetbe, vagy egy hirtelen agyvérzés, vagy egy szívrohamon, amikor meghalt. Amikor a család nem is tervezte. Nem az volt, hogy egy rákos betegsége volt valakinek, és 2 évig a család végignézte, hogy haldoklik a drága családtagja, hanem egyik pillanatban még tele életerővel, meg minden, és a másik pillanatban meg húgy, megtörtént a tragédia. Tehát nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Erről beszél. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Hiszen, így folytatja, egész életetek olyan, mint a pára, amely csak rövid ideig látszik, azután szétfoszlik. Hoztam szemléltető eszközt. Tehát azt mondja, hogy egész életetek olyan, mint a pára, mutatom, ennyi. Nem állok alá, mert kifehéredik. Oké, tehát egész életetek olyan, mint a pára. Tehát ez. Nem megy oda. Ja. Egész életetek olyan, mint a pára. Csak rövid ideig látszik, azután szétfoszlik. Tehát ezt mondja, hogy pára vagy. Mi vagyok? Pára. Pára vagyok. Ennyi. Hogy az életem, az ennyi. Egy pillanatig látszik, és aztán eltűnik. Ú, de hát én egészségesen táplálkozom, edzőterembe járok, odafigyelek mindenre, a lelkiállapotom is rendben van. Erre én azt mondom, hogy 2 kaptál. 2 fújást megérdemeltél, de ennyi. Ennyi. Az életünk ennyi. Tehát egy pára. Hányan vagytok 40 év felettiek? Jó van. Tehát amikor elmúltál 40 éves, szerintem, tehát én most így 38 évesen közelítve a 40 felé, tehát fogadjunk, hogy nem érezted azt, hogy az vagy. Én se érzem azt, hogy 38 éves vagyok. Borzasztó belegondolni is. 38 éves. Tehát úgy érzem magam, mint hogyha nemrég tértem volna meg, 20-21 évesen, nem olyan rég duhajkodtunk a haverokkal. Tehát teljesen olyan az érzésem. Tehát, vagy ha belegondolok a házasságunkba, 15 éve vagyunk házasok, de ennyi. Ennyinek tűnik. Ennyinek tűnik. Tehát pára. Pára. Mennyi? Ennyi. Egy pillanatig látszik, aztán eltűnik. Ennyi az élet. És erre hívja fel a figyelmet itt a Szent Szellem, hogy igen, tervezel, hogy elmész abba a városba, és azt mondod, hogy ott üzletelni fogsz, sok üzletet fogsz kötni, 1 évig leszel ott, nagyon céltudatos vagy, jók a terveid, sok pénzt fogsz keresni, tehát az azt jelenti, hogy dolgozni is fogsz, sokat fogsz dolgozni, keményen fogsz dolgozni, de egyre figyelj oda, hogy nem tudod, hogy mit hoz a holnap. Mert az életed olyan, mint egy pára. Csak egy pillanatig látszik, rövid ideig látszik, aztán szétfoszlik. Tehát 100 év múlva például sehol nem leszünk. Jó, hogyha esetleg valakinek a gondolataiba ott leszünk. Az már nagy dolog, hogyha az életünkről valaki megemlékszik 100 év múlva. De hány, tehát őszintén szembenézve önmagaddal, mikor gondoltál utoljára egy 100 évvel ezelőtti rokonodról, vagy családtagodról? Nem nagyon szerintem. A dédi, vagy az ők valaki, nem igazán. Ha csak te nem vagy 100 éves, és most volt a 100 éves születésnapod, és könnyű volt magadra emlékezni, és mindenki más megemlékezett rólad, fölköszöntöttek egy gyönyörű tortával, sőt, még kaptál az államtól is valami, nem tudom, azt hiszem 100 000 forintot adnak ilyenkor, vagy 90 év fölött minden évben adnak, vagy minden 10 évben, nem tudom. Igen, a szépkorúaknak megdíjazzák. Ja. Na, úgyhogy Jakab azt mondja, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy én ebbe és ebbe a városba elmegyek, itt leszek egy évig, dolgozni fogunk, üzletet is fogunk kötni, és sok pénzt fogunk itt keresni, akkor ennek a fényében nézzük a dolgokat. Tehát bármit tervezünk, bármit csinálunk, ennek a fényébe tegyük. Nem a floraszept fényébe, hanem a pára fényébe. Oké, és 15. vers azt mondja, így folytatja, ehelyett azt kellene mondanatok, mit kellene mondanunk? Azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, és élünk, ezt meg ezt fogjuk tenni. Oké, ezt meg ezt, az most nem írta a 13. verset ki, de ha az Úr akarja, és élünk, akkor elmegyünk abba a városba, akkor ott dolgozni fogunk, sok üzletet fogunk kötni, pénzt fogunk csinálni, sok pénzt keresünk, ha az Úr akarja, és élünk. Oké? Tehát egy gondolkodás módosítást próbál itt a Szent Szellem adni nekünk, így az életünkkel kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodjunk. És ez szorosan összefügg azzal, hogy tehát ha az Úr akarja, és élünk, tehát ezzel azt mondja, hogy sikeres lehetsz, ez meg fog történni, ha az Úr akarja. Az Úr akarja. A siker az úgy fog jönni, hogyha Isten akaratában vagy. Ha Isten akaratában élsz. Úgyhogy a következő mondat, talán ott van a jegyzetekben, azt hiszem ezt a mondatot írtam bele, igen. Ott van a siker az életben, megfelel annak, hogy mennyire vetjük alá magunkat Isten akaratának az életünkben. Oké? Tehát a siker az életben megfelel annak, hogy mennyire vetjük alá magunkat Isten akaratának az életünkben. Tehát a siker és az alávetettség az elválaszthatatlan egymástól. Tehát én notoriusan mást teszek, mint ahogy Isten gondolkodik a dolgokról. Akkor hogy verem én este az asztalt az Úr előtt, reklamálva, hogy nem sikeres az életem, nem működnek a dolgok, nem sikerülnek a dolgok. Bármivel belekezdek, nem sikerül, nem jön össze. Nem, a siker és az Istennek való alávetettség, ez szorosan összefügg, elválasztatlanul egymástól. És különösképpen a férfiakhoz akarok most szólni, mert igazán ők akarnak sikeresek lenni, bár a nők is, tehát nem erről van szó, de a férfiakban mozgat meg nagyon sok mindent az a szó, hogy siker, mert nyilván ez összeköttetésben van az én képpel. És például itt van az én vágyam arra, hogy sikeres apuka legyek. És én azt gondolom, hogy apukának lenni, és igazából most ebből az aspektusból fogok beszélni, apukáknak, apukákról, magamról, leendő apukáknak, hogy ja, tehát talán ez a legnagyobb kihívás majd férfinak, apának lenni. A legnagyobb kihívás. Tehát amikor ott van benne az ember, vagy mit tudom én, már lehet, hogy már túl, vagy már kirepültek, és lehet azt mondani, hogy bár csak könnyebb lett volna, vagy amikor ott vagy benne, ezt jönnek a kihívások, jön a felelősség terhe, amikor rájuk nézel a sorba, hogy bár csak könnyebb lenne, ez nagyon nehéz, nem gondoltam volna. És én arra jöttem rá, hogy az igazi siker apaként az az, amikor valós pillanatokat tudok létrehozni a gyermekeimnek a párájában. Amikor valós pillanatokat tudok létrehozni a, a gyerekeknek a párájában, akik vannak, akik rám lettek bízva Isten által. Ez az igazi siker. Apaként, a gyermekeimmel. Nem az, hogy mennyire tudok gondoskodni róluk, ez beletartozik, de tudod, vannak apukák, akik azt mondják, hogy hát, most miért akartok ti velem annyit lenni, meg most mit udvaroljak nektek? Én dolgozom, én megkeresem a lóvét, ott van a kaja a hűtőbe, van fedél a fejünk fölött, kifizetjük a számlákat, és akkor ennyi elég részemről, nem? Aztán majd anyu majd csinálja a többit. Ez egy kifogás. Kifogás, nem? Tehát a valós pillanatot létrehozni ebben a rövid kis időben, ami a gyerekeknek van, iszonyat fontos. Iszonyat fontos. Én azt mondom, hogy talán ez a siker egy apának. És ugyanúgy, tehát egy egyedülálló anyukának is, hiszen neki nincs ott az apa, tehát rajta van ez a teher, szintúgy. Ja. De ha anya vagy, ugyanez. Valós pillanatok velük. De most én kifejezetten az apukákhoz szeretnék beszélni, ugye a leendő apukákhoz, és miért fontos erről, vagy ebben az üzenetsorban miért fontos. Az egyik az, amit a legelején mondtam, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor oda citált az ölébe. Nem az, hogy rám hagyta, hogy jó van, majd abba hagyod a sírást, hanem nem hagyta rám. Kiszedte belőlem, hogy mi a bajom. És megmaradt. Egy egyszerű 5 perc volt, de megmaradt. Ja, és ez egy jó emlék ő vele. Ja. Úgyhogy fontos beszélnünk erről. Fontos. Fontos, mert meg kell értsünk egy csomó dolgot. Tehát leendő apukáknak meg kell értsünk. Tehát fontos. Fontos, hogy megértsük, sőt, az is fontos, hogy megértsük az apukákat, ha nem apuka vagy. Akkor meg kell értenünk. Tehát abban is segítség lesz ez az üzenet, hogy megértsük őket. És hogy mi áll előttük, vagy miben vannak benne. És tehát hogyan történik ez a fajta gondolkodás? Hát, hogyan történik az, hogy én valós pillanatokat tudok létrehozni a gyermekeim életében? Úgyhogy minden egyes nap odaadom az életem Jézusnak. Minden egyes nap alávetem magam neki. Egyébként, de hogyan tudok sikeres házasságban lenni? Hogyan tudok sikeres emberi kapcsolatokban lenni? Hogyan tudok sikeresen egy közösséghez tartozni? Most ez gyülekezet vagy emberi közösség akárhol. Úgyhogy alávetem magam Istennek napról napra. Minden nap alávetem magam neki. Tehát így tudok Isten akaratában lenni. És így lehet sikeres az életem. Minden területen. Oké? Mert Isten terve ez nagyobb. Ez sokkal nagyobb, mint amit én el tudok képzelni. Sokkal nagyobb, mint az én saját tervem. És hogyha alávetem magam az ő tervének, ő akaratának, akkor ott sokkal nagyobb dolgokat fog megtapasztalni, mint az, hogy nekem le vannak írva a terveim, és elkezdem ezeket megvalósítani. Tehát nagyobb dolgokat fogok ott látni. És Isten tervének való alávetettségében fogom meglátni igazán Istennek a hatalmát, erejét. Nem a sajátomban, mert a sajátomnál elkönyvelem, hogy én ezt elterveztem, és én meg is csináltam. Itt meg én ezt nem akartam, de tudom, hogy ez a helyes. És aztán meg is kaptam az akaratot is rá, és meghoztam a döntést, és aztán látom, hogy Isten hogyan fonja ezt a gyönyörű gyöngysort az életemből. Na, de hogy ez így fog megtörténni, hogy alávetjük magunkat napról napra, és Isten tényleg azt akar, hogy nagyszerű apák legyünk. Mi férfiak. Ja. Nem tökéletesek, mert egyikünk sem az, nem is leszünk. Én nem láttam még tökéletes apukát. Volt olyan nap, amikor tükörben néztem, és azt láttam, de aztán rögtön 10 másodperc múlva az a kép az elfoszlott, úgyhogy tudod, valaki azt mondja, hát igen, én pont ezért, én várok arra, hogy mikor legyek felkészült apa. és majd akkor lesz gyerek. Hát ilyen nincs. Ilyen a büdös életben nem lesz, de tényleg, tehát az első nap már el fogjuk szúrni. Mikor a gyerek még az anyuval, még a kórházban van, és te egyedül vagy ott, már ott el fogod szúrni apaként a dolgokat. Tehát elszúrjuk. Úgyhogy három gyakorlati dolgot szeretnék itt mondani. Ez van a jegyzetünkben is, ami segíteni fog nekünk, hogy jobb apák legyünk. Ja. Ezek biblikusak, gyakorlatiak. Én ezekben szeretnék növekedni. És talán ez egy három fontos területet letakar. Az első az, hogy az idő az nagyobb, mint a játékok. Na? Az idő nagyobb, mint a játékok. Az idő nagyobb, mint a játékok. Emlékszem, bár nem tisztán, de kaptam 1976. szeptemberében. Ennyire tisztán emlékszem. 1976. szeptemberében kaptam apukámtól egy villanyvasutot. NDK-ból hozta, szerintem valami testvérvállalatot látogattak meg. Kint az Afitnál dolgozott, de ilyen autó felújító, mit tudom én, milyen állami cég volt. Ők úgy mondták, mi itt volt az Afit, a forintot ide tedd. Zsebben a forintot ide tedd. Jó? És hozta kintről, tehát gyárlátogatás volt, nem tudom, és a gond az volt, hogy én 1976. júniusában születtem. Oké, tehát három hónapos voltam. Tehát kinek hozott ajándékot, apu? Hát igen. Nem, de később persze játszottunk vele, tehát nem volt ezzel gond. Makettjeim is voltak, és mindent lepakoltunk az asztalról, és akkor fölraktuk a pályát, meg mit tudom, a házakat, meg... De emlékszem ezekre a pillanatokra, hogy játszottunk együtt, hogy összeraktuk, hogy emlékszem arra, amikor, mit tudom én, pingpongoztunk a nappaliba az ebédlőasztalon, mit tudom én, könyvek voltak, a háló. Tehát a játékok nincsenek meg, az a villanyvasút is már valahol eltűnt, mert már... Hát mikor volt már? Majdnem 40 éve. 40 éve. Emlékszem még, mikor általánosban a 40 éves évfordulját ünnepeltük a felszabadításnak. És amikor a 40 éves emlékeim vannak lassan, ez borzasztó. Na, tehát a játék nincs meg, de az emlékek megvannak. Tehát a játékok tönkrementek, vagy megsemesültek már, valahol a kukában vannak, valahol, lehet valaki még játszik vele, fogalmam sincs, de hogy az emlékek azok megvannak. Tehát megvannak az én kis párámban, megvannak ezek az emlékek, amiket kaptam. Apukámtól, anyukámtól, ja, vagy másoktól, de megvannak. És apák, sok mindent meg tudunk venni, sok mindent nem, ugye, de emlékeket nem tudunk venni gyerekeknek. Emlékeket velünk. Olyan csomag nem létezik. Olyan előfizetés nincs. CD-n. Berakni a gépbe. Emlékek veled. Nézd, fiam. Raktározd el. Tedd be a memóriakártyán a fejedbe valahol. Nem, ilyen nincs. Nincs. Tehát dolgokat tudunk venni nekik, de emlékeket nem. Az ő kis párájukban. Ja. És biztos vagyok benne, hogy ha ilyen pillanatok vannak, azok sokat fognak jelenteni 20-30 év múlva, vagy nekem is. És nektek is biztos, hogy vannak ilyenek. Biztos vagyok benne. Úgyhogy én azt szeretném majd egyszer, most még azért még nem tervezem ezt a dolgot, de hát ki tudja, mit hoz az élet. De amikor vannak jó emlékek, és jó pillanatok, akkor ez azt fogja létrehozni, hogy amikor majd haldoklom, akkor ők nem csak a végrendeletemben akarnak benne lenni, hanem a szobámban, ahol haldoklom. És azt szeretném majd, hogy amikor felnőttek lesznek, akkor maguktól jöjjenek hozzánk. Majd el. Nem mindenféle dologgal manipuláljam őket, hogy persze, mert nem akarjátok ezeket az öregeket már meglátogatni, meg... érzelmileg manipulálni a gyerekeimet, hogy meglátogassanak, vagy elhozzák az unokákat hozzánk. Nem, azt szeretném, hogy örüljenek, hogy szeressenek jönni, mert olyan dolgokat kaptak. Ja, úgyhogy ez idő. Az idő. Az nagyobb. Nagyobb. Mint a dolgok, mint az ajándékok. Mint a játékok. Ja. Tehát ez azt jelenti, az idő, az azt jelenti, hogy időt tölteni velük. Időt tölteni gyerekekkel. És nagyon fontos, hogy időt tölteni olyasmivel, amit ők akarnak. Nem amit mi akarunk, hogy jó, elmegyünk focizni, és te ott ülsz, mert ilyenek voltak nekem is, tehát apukámmal ilyen emlékeim is vannak, hogy játszik, amit te mint a Budapest harmadosztályba, a Rózsadomb SC-be játszott, én meg kinnülök sárosan, dzsuvásan a pálya szélén, és nézem, hogy játszanak, esik az eső, ott vagyok apuval, bár élveztem, mert fiú vagyok, tehát ez is egy jó emlék igazából. De hogy sokszor csak visszük magunkkal őket, hogy csináljuk azt, amit mi szeretnénk, és ők meg ilyen mellékszereplők benne, és ráfogjuk, hogy időt töltünk velük. Nem. Nem. Csináljuk azt, amit ők szeretnének. Tehát kell legyen olyan alkalom az életünkben, rendszeresen, ahol azt mondjuk, hogy hová szeretnénk menni, hogy hol szeretnél lenni, és ha McDonald's, akkor McDonald's. Ha Burger King, akkor Burger King. Ugye a lányok szeretnek a Burger Kingbe menni, mert ott a belvárosiban van egy ilyen videójáték lenne a pincébe, amit ilyen mozgással lehet irányítani, és akkor olyankor még ott bohóckodunk is a tévé előtt. Sportolunk, vagy teniszezünk, vagy bowlingozunk ott. Ja, tehát, hogy ez egy külön program. Ja, úgyhogy az idő az ezt jelenteni. Tehát, hogy mert van olyan nap is az életemben, bőven, amikor úgy imádkozom, hogy Uram, most hazamegyek, és kérlek ad, hogy senki ne szóljon hozzám. Ad, hogy a gyerekek észre se vegyék, hogy otthon vagyok. Persze ilyen nincsen. Tehát belépsz az ajtón, és és három irányból. És mindenkire kéne egyszerre figyelni. De én meg fáradt vagyok, meg már minden bajom van, vagy mit tudom én. Ja, van ilyen nap is. Van ilyen is. Hát De az idő az fontos. Időt tölteni velük. És azt írtam ide, nézzük csak. Az idő egyenlő méltányosság később. Idő egyenlő méltányosság később. Vagyis, ha azt akarod, hogy hatással legyél rá 15, 16, 17, 20, 25, 30 évesen, mondjuk akár nem mint szülőmi, hanem mint barát, ha azt akarod, hogy hatással legyél rá, akkor szükség van erre a fajta életre. Időt tölteni. És szükség van azokra a pillanatokra, azokra az emlékekre. Ja. Tehát be kell fektetni. Volt egy lány, aki már zavaró volt, annyit beszélt az apukájával. Közben nem vele élt, meg távol élt, meg messze élt, de rendszeresen hívt az apukáját, szinte minden nap. És kérdezték, mi van olyan fantasztikus az apukád, hogy minden nap érdeklődsz utána, vagy fölhívod, vagy tehát miért érdekes számodra apukád ennyire? És azt mondja, hát azért, mert őt is mindig érdekelt, hogy mi van velem. Mindig leült velem is megkérdezte, hogy mi volt ma, mit csinálok, mit olvasok, mit nézek. Tehát érdekelte az, hogy én mit csinálok, vagy mibe vagyok benne, vagy mi érdekel. Ja. Vagy ki a barátom éppen, vagy mi van a barátaimmal. Ja. Tehát látszódott ezen a lányon, hogy ez az apuka töltött időt. És a gyereke, a lánya meg érzékelte azt, hogy ő a fontos abban az időben, amikor érdeklődött felőle. Ja, úgyhogy nem azt mondom persze ezzel, hogy ne vegyünk játékot, mert szeretek én is igent mondani, hogyha megtehetem. De az idő, az sokkal fontosabb. Az sokkal nagyobb, mint a játékok. Tehát sokkal. Ja. Tehát emlékezzünk erre. Ez egy fontos elv, hogy az idő, az nagyobb, mint a játékok. Ja. Úgyhogy nekem is egyébként sok emlékem van. Tehát biztos, hogy tudnám sorolni azt, hogy mi nem volt jó, vagy mi nem jó az apukámba. De ahogy ezen gondolkodom, mint amiről most beszélek, vagy ahogy fölkészültem így az üzenetre, jöttek elő a jó emlékek, és ennek örülök. Ennek örülök. Bár nem hívő családként nőttünk fel, de vannak bőven jó emlékeim apukámról. Ja. Aztán a második fontos dolog, felvállalás, ez nagyobb, mint a kifogások. Tehát felvállalni a felelősséget. Felelősséget vállalni. Felvállalni. Ez nagyobb, mint a kifogások. Tehát felvállalni a szerepünket, mint apa, mint férj. Felvállalni a kötelességünket. Ahelyett, hogy mindig hoznánk a kifogásokat, hogy miért nem. Miért nem tesszük őket a fontossági sorrendben előrébb. Miért nem tesszük azt, amit kell tennünk. Tehát ezek kifogások. Nem, felelősséget kell vállalnunk, fel kell vállalnunk a kötelességünket, a szerepünket. És tudom, hogy nehéz apának lenni, mert nagyon nagy felelősség van a vállunkon, hátunkon. Tehát sok mindent kell felvállalnunk. És amikor ezen gondolkodom, akkor így felmerülnek a sok szuper férfiak a Bibliában, ott van Sámson, az erős fickó, aki egy épületet fölbírt az ő izmával dönteni, akkor ott vannak Dávidnak a vitézei, vagy ott vannak a bírákban azok, akik egy szamár elkapottsa, 600 embert megölt, levert az ellenségből, meg mit tudom én, tehát ilyenek vannak. De mégis talán, ami egy sokkal kedvesebb rész, az 1 Korintus 13, 11. És ez az, hogy amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Még egyszer, amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Tehát Pál azt mondja, hogy egy férfi, oké, tehát ezt egy férfi írja, arról, hogy milyen volt gyerekként, és mi változott, hogy ő felnőtté vált. És azt mondja, hogy egy férfi és egy kisfiú közti különbség, az ezeken a területeken van, amit itt olvasunk. A beszédben, a gondolkodásban, vagy érvelésben, ezeken a területeken. Oké? Tehát egy férfi és egy kisfiú közti különbség, ezeken a területeken mutatkozik meg. Beszéd, gondolkodás, érvelés. Beszéd, gondolkodás, érvelés. Tehát itt van a különbség egy kisfiú és egy férfi között. És miért mondom ezt? Azért, mert láttam én már 35 éves kisfiút borotválkozni. Oké? Mert nem a kor határozza meg, hogy valaki kisfiú, vagy felnőtt férfi. Csak azért, mert borotválkozni kell, és szőrös neki. Attól még lehet valaki kisfiú. Oké, úgyhogy férfiak, fel kell vállaljuk a szerepünket ebben a társadalomban, ebben az életben, egy házasságban, mint férj, ha családod van, akkor mint apa, és ki kell vágnunk a szeméttelepre az ócska kifogásainkat, és hiszem azt, hogyha ezt megtennék a férfiak ma, akkor egy generáció alatt akár Magyarország visszatérhetne Istenhez. Hogyha férfiak felvállalnák a saját felelősségüket. Abszolút. Hiszem ezt. Tehát, mert Isten meg tudná tenni rajtuk keresztül. Emlékeztek? Tehát alávetettség Istennek, ugyan a siker. Hogy alávetjük magunkat Istennek. Ja, tehát az országot nem egy kormány fogja megváltoztatni, nem valami szuperember, vagy szupervezető, nem, férfiak. Férfiak, akik felvállalják a felelősséget az életükben. Mindenki a maga területén. Mindenki azzal a hatalommal, amit kapott Istentől. Nyilván, ha ez egy kormány tisztviselő, akkor azon a területen is. Meg ha apa, meg vállalatvezető, vagy mit tudom én, akkor azokon a területeken is. Tehát ki, ahol, amit kapott Istentől lehetőséget. De azon a területen felvállalni a felelősséget. Ja, tehát, és ez, tőle azt mondjuk, hogy igen, elkötelezem magam. Egy asszony mellett, ugye, mert ez is nagy szóma, egy asszony mellett kötelezem el magam. Vele fogok maradni. tűzön vizen állt, jóban, rosszban, gazdaságban, szegénységben. Apja leszek a gyerekeimnek, aki pillanatokat fog adni, valós pillanatokat az ő kis párájukba. Férje leszek a feleségemnek, vezetni fogom őt, biztonságot fogok neki adni, és felvállalni a felelősséget. Nagyon fontos. Tehát fiatal embereknek az a tanácsom, férfiak, hogy nem tudom, mit kezdjek az életemmel, az a tanácsom, hogy dolgozz. Tehát a munka, a rendszeres és hosszú távú munka, az rengeteget számít. Rengeteget számít. Igazából mindegy, hogy mi a munkád, de csináld. Becsülettel, teljes erővel, teljes erőbedobással, keményen, és csináld. Nem feladni, nem váltogatni, hanem csinálni. Felelősséget vállalni. Lehet, ezt már mondtam, lehet még régen a Pulc utcában ezt a példát. Igazából ez nem olyan rég történt velem, tehát még a Pulc utca óta történt velem, de mivel három lányom van, ez most Lucával történt. Az, amit meg a Pulc utcában meséltem még annak idején, az még a Fruzsival is, meg a Flórával is előtte. Okay, tehát mi úgy zuhanyzunk otthon, hogy mesztelenek vagyunk, tehát nem ruhában, vagy bugyogóban, vagy valami. És hát nyilván otthon nincsen olyan, hogy csukott ajtó, vagy nyitott ajtó, tehát nem kopogtatunk, mikor bemegyünk a szobába, vagy valami. És hát Lucika is megérkezett, miközben én zuhanyoztam. Benyitott az ajtót, kitárult, és nyilván én ott vagyok, de ő egyből így nézett. Mondom, te is rátaláltál lényegre. Ja, tehát ugyanazt csináltam, mint Fruzsi is, meg Flóra is, hogy tehát, mert rájött, hogy apának van valami, ami neki nincsen. És akkor megkérdezte, hogy az mi? Én meg hebegtem, habogtam, de aztán, ugye, mint az összes többinél, tehát felvállaltam, azt tettem, mint minden igazi, jóra való 21. századi apuka, és azt mondtam neki, menj és kérdezd meg anyádat. Szerintem nem ment el megkérdezni. De azóta tudja, hogy a lányoknak nyük van, a fiúknak meg nyük van. Ja. Na, úgyhogy de hogy amikor egy ilyen, hát marha nagy kihívás, de mégis, tehát az embert ki tudja billenteni, hogy kifogást hozzon, hogy nem felvállalja, 2 éves gyerekkel beszélgetek, nem felvállalom, hanem küldöm oda az anyjához. Tehát könnyen meg történik, hogy férfiak nem vállaljuk fel, és mi van a nagy dolgokkal? Tehát tényleg, de nekik meg szükségük van arra, hogy beszélgessünk velük, szükségük van arra egyébként, hogy nem monológ legyen a beszélgetés, tehát hogy én mondom és darálom, és meg már minden baja van, már félig alszik, én még mindig mondom, és nagy szenvedéllyel mondom, és én nagyon élvezem azt, amit mondok a gyereknek, és tudom, hogy mennyire meg fogja menteni az ő életét, de őt marhára nem érdekli, ja, tehát számára unalmas, de fontos, hogy beszélgessünk velük, időt töltsünk velük. Hamar ki fognak szállni, az biztos, pillanatok alatt. Ja, hát persze 40 éves kor előtt nem fognak randizni, az biztos, tehát ezt már határoztam. Nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, előre parázok. Na. Lényeg, meg kell ragadjuk a pillanatokat az ő kis párájukban, és a kukába kell dobjuk az összes kifogásunkat. Meg kell ragadjuk a felelősségünket. Hiába adtunk meg mindent nekik. Tudod, van, hogy tényleg megadunk mindent nekik. A tékozló fiúval mi volt? Ő mindent megkapott. És mit csinált? Ott hagyta az apját. Mégis ott hagyta. Tehát arra föltenni az életem, hogy én mindent meg fogok nekik adni, az is rosszul sülhet el. És rosszul sül el. Mert hogyha engem nem kapott meg, velem nem kapott jó pillanatokat, akkor hiába kapta meg az örökségét. És láttam azt, hogy jó háttérből jövő gyerekek megörültek, és rossz háttérből jövők pedig abszolút rendes fiatalságot, és éltek meg, és felnőtt életet. Tehát nincs arra garancia, hogy egy fantasztikus háttér, egy fantasztikus gyereket fog szülni. Nincs arra garancia. Ja. Viszont óriási különbség van abban, amikor egy szülőnek, egy apának jó kapcsolata van a gyerekével. Az meghatározó egy életre. És ez visz minket a harmadikhoz, hogy ember ilyenkor roskadok össze, hogy én annyit bénázok ebbe. Annyira elszúrom. Ügyetlen vagyok, béna vagyok, béna apa vagyok, elszúrom a dolgokat. Idióta vagyok. De ha apa vagy, akkor tudti, hogy elszúrtad már jó párszor, hogy én is. Biztos vagyok benne. És mindegy, hogy mióta. 2 napja, 2 éve, 20 éve, 30 éve, 50 éve. Akkor is. Tehát elszúrtuk. Tehát valószínűleg az én könyvem, amit írnak majd az életemről, ezt nem a Libribe fogják, hanem ezt a mennybe írják. Mindannyiunkról, az életünkről íródik egy könyv egyébként. Sok hiba lesz benne. De nem azért, hogy engem megszégyenítse, hanem hogy az Isten dicsőítse, hogy megmutassa azt, hogy az én hibáimnál az ő terve az sokkal nagyobb. Ja, és hála Istennek, hogy a gyerekeim megbocsátanak nekem egyébként. Tehát ilyen gyors megbocsátokat, mint a gyerekek. Én vadbarom voltam, sőt mondtam, amit után szégyellem magam, saját magam előtt. És bocsánatot kérek a gyerektől, és azt mondja, semmi baj, apa. És elfelejtette. Nem az, hogy durcizik egy hetet utána, vagy mit tudom én. Tehát hihetetlen. Isten nagyon kegyelmes. Ja. Ja. Úgyhogy Isten azt akar, hogy jó apák legyünk. És van egy videóm, ami nem apaságról szól, de arról, hogy ne adjuk fel, mik a hibázunk is. És ez tök jó, nézzétek meg. Lehet hibázni, lehet elrontani, föl kell kelni, és újból folytatni, lerázod magad, és Jézussal meg csak győzhetsz. Jézussal meg csak győzhetsz. És lehet, hogy 100-szor elesel, de tök mindegy. Az ő szerelme nem fogy el. Ja. Úgyhogy vegyük a vezetőségünket, férfiak. Férként, apaként, a vállalkozásunkba vegyük a vezetőséget, kezdeményezünk. De főként most apaként, vagy férként kezdeményez feléjük, akik ott vannak, a feleséged felé, a gyerekeid felé, mert így adhatod meg a legjobbat és a legtöbbet számukra. Csak így, hogy fogjuk, felvállaljuk, és Isten terve meg fog valósulni. És Isten terve mindig nagyobb a hibáinknál. Mindig nagyobb. Tehát ott volt Ádám és Éva, és elszúrták. És Isten elutasította őket? Nem. Kezdeményezett feléjük. Ment és kereste őket. Persze ők el voltak bújva, a kapcsolat úgymond megromlott az ő szívükben Isten felé, de Isten szíve nem romlott meg feléjük. És kezdeményezett feléjük. Ja, aztán, és ezzel fejezzük be, hogy most inkább hajtsuk meg a fejünket, jó? Befejezzük. De gondolatot azért elmondom, hogy lehet, hogy nincs apukád. Ja. Vagy nem olyan volt. Hogy nincsenek vele pillanataid, emlékeid, amire szívesen emlékszel. Csak tudd, hogy Isten ő az apátlanoknak az apukája. És ő mindannyiunknak a tökéletes mennyei apukája. Úgyhogy, Atyám, köszönjük. Köszönjük, hogy Te vagy a mi tökéletes mennyei apukánk. Hogy szeretsz minket, és mindig szeretsz minket, és mindig szeretni fogsz, és soha nem fogsz elhagyni minket. De Te szereteted soha nem fog elfogyni. Köszönjük, mert Te tökéletes vagy. Úgyhogy, Atyám, imádkozom most minden apáért, és leendő apáért, hogy érezzük mindannyian a súlyát és a felelősségét az apaságnak. Szólj hozzánk, Urunk, és mutasd meg, hogy mi lehet a következő lépésünk apaként, férfiként, férjként. Köszönjük azt, hogy a Te terved az mindig nagyobb, mint a hibáink. És segíts abban, hogy felismerjük a Te vezetésedet, felismerjük azt, amikor megmutatod a következő lépésünket, és imádkozom azért, hogy meg is tegyük. Hogy elfogadjuk a kegyelmet és az erőt, amit adsz ahhoz, hogy megtegyük. És tudjuk azt, hogy ez az egyetlen út, hogy alávetjük magunkat neked, a Te akaratodnak. Nincs más út ezen a földön. Csak így tudunk férjek lenni, apák lenni, barátok lenni, feleségek lenni, a hölgyek természetesen, hogy alávetjük mindannyian magunkat neked, Atyánk. Köszönjük. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, Jézus, hogy megtanítottál minket Istent apának hívni. Láthattuk a Te életedben, hogy milyen volt egy mennyei apával együtt lenni. Lehet, hogy volt problémád az apukáddal, azért imádkozom akkor, hogy meg tudj neki bocsátani. Adj képességet, Urunk, hogy meg tudjunk bocsátani az apukánknak. Segíts nekünk, Urunk, hogy a gyerekünk életében, mindegy, hogy hány éves az, de a következő napokban, hetekben tudjunk valós pillanatokat létrehozni az ő párájukban. Még ha 30 éves, 35 éves, vagy 40 éves a gyerekem, akkor is. Köszönjük. Segíts bennünket, Urunk, és vezess minket tovább a következő lépésünkbe. És csak hálás vagyok azért, hogy olyan férfiak vannak a gyülekezetben, akik akarnak téged követni. Mert tudjuk azt, hogy a java még hátra van.